Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Igazából nem is tudtuk még, mikor ezt a beszélgetést szerveztük, illetve szervezte Herskovics Eszter szerkesztő, hogy milyen fejlemények lesznek a izraeli háború ügyében, de sajnálatos módon úgy nagyjából azt mindig lehet tudni, hogy Izraelben mindig történik valami aktuális. Telefonon értjük el, vagy értjük el Székely Róbertet, az izraelinfo.com munkatársát, a reggeli szemét. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Hát kezdhetjük azzal, ami nekem nagyon tetszett, hogy Donald Trump azonnal, hát mit ad Isten erről arról, hogy Irán megtámadta Izraelt, önmaga jutott eszébe, és azt mondta, hogy a Hamas október 7-i terror támadása nem történt volna meg, ha ő ült volna a Fehérházban, mire Szántó Miklós egyébként az Alapjogokért Központ vezetője, akik szintén tartottak egy konferenciát Budapesten, azt mondta, hogy ha Donald Trump ült volna a Fehérházban, akkor az október 7-i mészárlás nem következett volna be. Ez, hát ez egy nyilván abszurd kijelentés, de talán induljunk már ki innen, mert azt veszem észre, hogy kezdik az emberek elfelejteni, hogy miért is indult el ez az egész háború, és miért van ott Izrael a Gázaövezetben, és miért megy be Libanonba, és mi történik éppen?
Hát ez egy nagyon kemény kérdés, úgyhogy megpróbálok nagyon röviden válaszolni rá, de hát ugye ez egy kérdés az elmúlt 70-80 év közel-kelet politikájáról. Röviden annyit lehetne talán annyit lehetne összefoglalni, hogy a második világháború utáni közel-keleti határrendezések folyamán, amikor is ugye már megalakult Izrael állama, akkor kellett volna létrejönni egy palesztin államnak is, de ezt az egész felosztási tervet a környékbeli arab országok, Jordánia, Egyiptom, Szíria, Irak, Irán, Szaúd-Arábia, ezeket igen rossz néven vették, és meg akarták akadályozni ezt a folyamatot, ezért lényegében háborút indítottak az éppen megalakuló Izrael ellen, és ennek az lett a vége, hogy Izrael ugyan megalakult, de a palesztin államnak kijelölt terület nem. Ezt a területet, ennek a nagyobb részét Jordánia, és a kisebb részét, amit ma gázai övezetként ismerünk, Egyiptom foglalta el, és végül is ez a terület a 67-es háború folyamán izraeli ellenőrzés alá került, és Egyiptomtól azóta izraeli ellenőrzés alatt van, illetve hát tulajdonképpen 11 néhány éve Izrael kivonult onnan katonailag, de azért a határokat továbbra is ellenőrzés alatt tartja. Na most, mivel a palesztinoknak nem sikerült megalakítani akkor az államot, mondom, mivel az arab országok ezt nem engedték, tulajdonképpen fel akarták használni a palesztin népet Izrael ellenes háborújukban, ezért hát ez a nép egy borzasztó szenvedések árán éli napjai tulajdonképpen, ugye ilyen sehova sem tartoznak, és hát ez egy szörnyű állapot. Voltak ugye próbálkozások, még a Rabin Arafat, Peres kormányok idején, amikor is ugye próbáltak valamiféle kiegyezésre jutni, ezt amit ugye az oszlói egyezményként is ismerünk, de ez is kudarcba fulladt végül, és az elmúlt, hát most már talán azt lehet mondani, hogy 2 évtizedben a Hamas terrorszervezete az, amelyik egy szunita terrorszervezet, és hát lényegében ez vette át a hatalmat a palesztin területek fölött, elsősorban a gázai övezetben, és ennek a szervezetnek kimondott célja az, hogy Izraelt elpusztítsa, és hát egy szunita entitást hozzon létre Izrael államának a helyén.
A Hezbollahnak sem mások ugye céljai, akik mintha meg Libanonba vették volna át gyakorlatilag a vezetést.
Ez így igaz, ez úgy történt, hogy 82-ben, bocsánat, amikor volt az első izraeli-libanoni háború, ami tulajdonképpen azért tört ki, mert a palesztinok Jordániából oda menekültek, és ott kitört egy polgárháború Libanonban, ahol végül is Izrael is beleszólt ebbe a polgárháborúba, elfoglalt egy biztonsági sávot, és ekkor alakította meg ott Irán ezt a proxy hadseregét, a Hezbollahot, aminek ugyancsak az a lényege, hogy elpusztítsa Izraelt, viszont Hamasszal ellentétben ez egy síta szervezet, hiszen Irán támogatásával jött létre, és Irán pénzeli fegyverezi őket, tehát igazából ők a Hamasszal sincsenek annyira jóban, csak a céljuk közös.
Hát igen, ott azért Közel-Keleten ez nem ritka, tehát ha máshonnan nem a Brian életéből ismerjük ezt a probléma halmazt. Tehát történt ez a betörés, ugye október 7-én, mészárlással egybekötve, majd, és rengeteg tuksz tejtettek, elindult ugye az izraeli offenzíva, ez hol tart most? Tehát a tuszok kiszabadítása, hányan vannak még fogságban, meddig hatoltak be, mi történik-e, van-e még ellenállás, mi a helyzet ott?
Jelenleg 100-101 tuszról lehet tudni. Ezeknek az izraeli hírszerzés alapján valószínűleg körülbelül az 50-60%-uk lehet még életben. Tehát mint egy 50-60 emberről van szó, akiket ki lehet szabadítani, a többieknek sajnos csak a holttestét. És ezeket ugye két úton próbálja Izrael kiszabadítani. Egyrészt hadműveletek során, így már sikerült többeket kiszabadítani, akiket megtaláltak, és sikerült kiszabadítani a fogságból. A másik vonal pedig a tárgyalásos vonal lenne, de ugye itt az a probléma, hogy Sinwarnak, a Hamas vezetőjének egyrészt semmiféle érdekében nem áll bármiféle megegyezésre jutni, hiszen számára a tuszok jelentik jelenleg az életbiztosítást. Másrészt az elmúlt hetekben nem is nagyon lehet tudni, hogy mi történt Sinwarral, mert hetek óta nincs kapcsolatban a környezetével, sőt, felrebbentek olyan hírek is, hogy lehet, hogy már nincs is életben, hogy valamelyik nem ellene célzott kimondottan, de valamely izraeli légitámadás során esetleg megsérülhetett, vagy akár meg is halhatott. És nincs kivel tárgyalni jelenleg, tehát hogy Izrael tárgyalna, csak nem nagyon van kivel.
Ott milyen hadműveletek folynak jelenleg a gázövezetben?
Jelenleg kimondottan csak ilyen célzott hadműveletek folynak, tehát a nagy hadműveletek azok lényegében befejeződtek. Izrael ki is vonta onnan a hadereinek már a jelentős részét. Úgyhogy jelenleg most csak ilyen kisebb gócpontokat számolnak föl, illetve hát hatalmas munka annak a hihetetlen méretű, a Hamas által metrónak nevezett föld alatti járatoknak a felszámolása. Itt arra kell gondolni, hogy jelenlegi felmérések alapján mintegy 5-600 kilométernyi járatról van szó, ez csak hogy összehasonlításként mondjuk a londoni teljes metróhálózat, ez kb. 150 kilométer.
Illetve hát milyen kicsi a gázaövezet, tehát azért tulajdonképpen az egy elég, hát hogy is mondjam, az egy olyan, mint egy ementális sajt akkor ezek szerint.
Hát, abszolút, igen.
Nos, ekközben igen, bekövetkezett ez a bizonyos csipok, illetve voltak fenyegetések, ugye a Hezbollah próbálkozott, ugye felröppentek olyan hírek is, hogy az egykori iráni elnök azért volt Magyarországon, hogy Izraellel folytasson tárgyalást, ugye ezek szerint nem lettek olyan sikeresek ezek a tárgyalások, vagy nem is léteztek, és jött az úgynevezett ugye csipogó hadművelet, amit ugye Izrael még nem ismert el, de hát azért mondjuk valószínűsíthető, hogy nem a Irak követte el, Irán ellen, vagy mások ellen, és utána pedig jött ez a bizonyos tegnapi rakétatámadás.
Igen, hát Izraelnek ugye a legkomolyabb ellenfele az tulajdonképpen az Irán által vezetett síta tengely, amely próbálja egyrészt Izraelt is elpusztítani, de ezen felül általában a Közel-Keleten próbál a meghatározó erővé válni, és amit ugye nagyon-nagyon sok arab országok, elsősorban a szunita arab országok ugye nem néznek túl jó szemmel, és ez Iránnak a taktikája az elmúlt évtizedekben, hogy rengeteg ilyen kisebb proxy hadsereget hozott létre, Szíriában, Irakban, Jemenben ugye a Huszik, és hát ugye a legnagyobb ilyen hadereje, amelyik a világ legnagyobb nem kormány által létrehozott hadserege, ez a Hezbollah. És Izrael régóta próbál valamit tenni, de hát meg kellett várni a legjobb időpontot is, és 2006 óta, a második izraeli-libanoni háború óta tulajdonképpen Izrael készült erre, és a Hezbollah is készült erre, tehát mindkét oldal próbált felkészülni erre, és hát Izraelnek sikerült meglepnie a Hezbollahot tulajdonképpen. Azt lehet látni, amit az egész világ egyrészt csodával, másrészt meglepetéssel néz, hogy milyen hihetetlenül mélyen sikerült az izraeli titkosszolgálatoknak beépülni a Hezbollahba, hogy hát lényegében a teljes vezetést sikerült likvidálni, annak ellenére, hogy ezek az emberek bujkálnak, ezek az emberek nem nagyon mutatkoznak, ha egyáltalán semmiféle nyilvános helyen is, csak egy nagyon-nagyon szűk környezetük ismeri a mozgásukat. És hát egy ilyen ez a csipogó hadművelet is, ugye 4000 csipogóról van szó, eleve azért használtak csipogót, hogy próbáljanak valamilyen nagyon régi technológiát használni, ahova nehezebb betörnie az izraeli titkosszolgálatoknak. És hát látjuk, hogy mégis sikerült, és ez nagyon meglepte az egész iráni vonalat tulajdonképpen, magát Iránt is. És hát Irán most komoly problémában van, mert ugye évtizedeken keresztül építette ezt a hálózatot, rengeteg pénzt és energiát ölt bele ezeknek a proxy hadseregeknek a felfegyverzésében, a kiképzésében, a felépítésében, és most ugye azt látja, hogy hát darabokra hullik az egész, anélkül, hogy sikerült volna komolyabb támadást, komolyabb kárt okozni Izraelnek.
Ugye nem valószínűleg, hogy messze járok az igazságtól, ha azt feltételezem, hogy ez a fajta beépülés, ez a fajta információgyűjtés a Hamas esetében is megvan. Ott kizárólag a túszok léte akadályozza meg egy ilyen akcióban a Mossadot, vagy az izraeli hadsereget?
Nem. Ott leginkább az, hogy ugye ahogy te is említetted korábban, ez egy nagyon kicsi terület, ami ezáltal a világ egyik talán legsűrűbben lakott területévé is teszi, és ugye a Hamas előszeretettel használja a civil lakosságot élő pajzsként. Lehet tudni azt, hogy iskolákba, mecsetekbe, kórházakba, lakóházakba, óvodákba telepíti a rakétáit, innen működnek a különböző kommunikációs központjai, és hát ugye ezeket nagyon nehéz támadni. Tehát Izrael próbál figyelmeztetni a civil lakosságot, és hát ez egy nagyon komoly probléma, mert egyrészt ugye muszáj felszámolni, másrészt amikor mondjuk egy iskolát kell lőni, az egy nagyon komoly probléma. A kérdés az, hogy amikor egy iskolából lőnek rakétákat, akkor azt iskolának tekintjük.
Hát ez igen, ez egy nagyon súlyos kérdés ám.
És ez egy nagyon nagy probléma. Nem csak katonai probléma, ez nemzetközi politikai probléma, és hát erre igazán jó megoldás sajnos nincsen.
Nyilván igen, tehát ha egy gyerek mögé bújik el egy terrorista, akkor automatikusan célponttá válik a gyerek, vagy persze nyilvánvalóan ez egy viszonyatos erkölcsi kérdés, tehát nyilván meg kell próbálni minél kevesebb civil áldozattal megoldani, de hát én még pont arra hajtanak, hogy sok civil áldozat legyen, mármint a Hamas, hisz azt lehet mutogatni a tévében, és Hamas propagandából nagyon jók, tehát azt azért láttuk már, hogy ezt azonnal föl is használják.
Igen, hihetetlen jók a propagandába, Izrael pedig hihetetlenül rossz a propagandában, tehát amennyire jó katona és hírszerzésben, ennyire rossz a propagandába. De hát ebbe azért beleszámít az is, hogy mondjuk Izraelnek ugye jelenleg egy meglehetősen szélsőséges, szélső jobboldali kormánya van, és hát ez egy plusz fekete pont a nemzetközi politikai szintéren, ami nem könnyíti meg Izraelnek a helyzetét.
Igen, tudjuk, hogy... Igen, bocsánat, csak hogy ilyen háborús helyzetekben ugye azért mégiscsak a lakosság összezár és a kormány mögött felsorakozik. Itt nem egészen ezt látom.
Igen, ez azért van így, mert ugye eleve a háború előtt is már ezt megelőző években pont azért, mert ilyen szélsőséges kormány alakult, elkezdődött az izraeli civil társadalomban egy nagyon-nagyon erős mozgalom arra, hogy ezt a kormányt eltakarítsa a szintéről. Hihetetlen rendszerességgel és hatalmas tüntetések voltak, tehát ezt a háború előtti időszakban lényegében napi rendszerességgel voltak 100 000-es méretű tüntetések, ami ugye hát ez nagyon jelentős, és akkor ugye ekközben tört ki a háború, és a háborút azt a kormány az első hetekben, de még tulajdonképpen ma is, hogy az egy teljes felelősséget megpróbálta rátolni erre a civil lakosságra, ezekre a civil mozgalmakra, mondván, hogy az ellenség azért kezdett el támadni, mert hogy látták azt, hogy milyen szétkúzás van Izraelben, és ez adta számukra a lehetőséget, és akkor erre még ráépülnek különböző ilyen összeesküvés elméletek is pluszban. Úgyhogy hát igen, ez az összezárás ez nem, hogy nem történt meg, hanem én azt hiszem, hogy még mélyebb árok keletkezett a két oldal között.
Ugye egyszerre történt az, hogy Izrael elindult a szárazföldön Libanonba, felé, oda, illetve ugye jött ez a 180 körüli rakéta, ami, én végignéztem a felvételeket, meg elolvastam ide vonatkozó tudósításokat, hogy eléggé döbbenetes, ez a bizonyos Vaskupola nevű védelmi rendszer, hogy ki tudta válogatni azokat, mert rengeteg becsapódást is látni, hát nem rengeteget, de elég sokat, és hogy ki tudta válogatni azokat az ilyen rakétákat, amelyik lakott területre csapódnának be, és azokat, amik nem, és amiket nem, azt átengedte. Egészen, mondjuk az amerikaiak is beszálltak, de most úgy tűnik, hogy kettő könnyebb sérülten kívül nincs sérültje egy ekkora támadásnak, azért ez elég lehangoló lehet a támadó fél számára.
Igen, ez elég lehangoló, illetve hát számunkra ez egy elég megnyugtató hogyne dolog. Ezt a nyugtatót azért ezt nagyon-nagyon idézőjelbe tenném, tehát azért tegnap este nagyon nehéz másfél óránk volt. Ezek a rakéták, a becsapódó rakéták hiába üres helyre, vagy akár a tengerbe esnek, azért ezek nagyon-nagyokat szólnak. Az ablakok, az épületek remegnek tőlük, még akkor is, amikor sokszor sok-sok kilométerre tőlünk, akár néha az atmoszférán kívül találják el ezeket a rakétákat. Ez egyébként nem a Vaskupola rendszer, a Vaskupola rendszer az a rövid távú, általában a Hamasz-féle a kilőtt rövid távú rakéták ellen van. Izraelnek van két másik rendszer, ez az úgynevezett Nyíl 2-es, illetve Nyíl 3-os rendszer, és ezek vannak arra, hogy az ilyen hosszú távú balisztikus rakétákat lelőjék, valamint hát az amerikaiak a Patriot rendszerekkel segítették Izrael.
Kik lőtték ki ezeket a rakétákat?
Ezek mind Iránból érkeztek.
Igen.
Ezeket nem
az iráni forradalmi gárda gyakorlatilag?
Ezek az iráni forradalmi gárda, illetve a légi, az iráni, én azt hiszem, hogy az a légierőhöz tartozik. Olvastam valahol pontosan, hogy melyik egységek, és hogy még azt is lehet tudni, hogy pontosan honnan Iránon belül, de megmondom, hogy szintén nem emlékszem.
Nem csak azért gondolkozom ezen, hogyha Irán fenntartja, hogy a Hezbollahot pénzeli és működteti, akkor miért nem vele lövetik ki a rakétákat? Miért vállalja magára a konfliktusnak ezt a részét? Ezen gondolkoztam.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezzel nagyon sokat foglalkozik Izrael is, meg hát általában a világpolitikai elemzői rétege az elmúlt egy év folyamán, hogy a Hezbollah ilyen immelámmal szállt be a harcban. Ezt azt kell tudni, hogy a Hezbollah az elmúlt évtizedek során azon kívül, hogy egy hatalmas terrorszervezet és egy teljesen profin kiképzett hadsereg alakult, annyira mélyen beépült a libanoni társadalomba, hogy lényegében egy politikai erővé is vált, kormányzói erővé is vált, mert már nem csak terrorista tevékenységet folytat, hanem lényegében a politikai életbe, a társadalmi életbe is részt vett. És ebből a szempontból hatalmas nyomás nehezedett rá a libanoni társadalomból, hogy ne szálljon bele ebbe a háborúba önkéntesen, s mélyebben, mint ahogy teszi ezt ezzel a néhány napi néhány rakétával, mert hát a libanoniak tudták azt, hogy ezt, és hát látjuk, hogy ez is történik, hogy milyen ára van ennek. Ezen kívül ugye Libanon belül is ugye ott nagyon erős széthúzás van, hiszen a Hezbollah megjelenéséig ez egy főként keresztény szunita állam volt, és most pedig ugye a síták vették hatalmuk alá. Tehát Libanonon belül is nagyon-nagyon sokan nem szeretik a Hezbollahot.
Ebből a szempontból is áll a párhuzam, hogy a Hamas ugyanezt tette a gázai övezetbe, csak ott nincs, úgy látom, nincs igazán palesztin társadalom, vagy bármi, ami szemben állhatna ezzel, ott egy kicsit könnyebb dolga volt a szervezetnek.
Ott könnyebb dolga volt, és ez nagyon sokban egyébként Izrael hibája is. Hát a Hamas megalakulása után, amit ugye az iszlám testvériség segített létrejönni. Izrael az első időben igazából jó szemmel nézte ezt a dolgot, sőt, még bizonyos szempontból támogatta is a Hamas a palesztin fennhatóság ellen. Izrael arra épített, hogy ez az ott meg is az alkocs, tehát, hogy ha esetleg létrejön egy kontraszervezet az akkori Arafat vezette PLO-val szemben, palesztin felszabadítási fronttal szemben, akkor esetleg ez Izrael kezére járhat, de hát ez ugye ez most látjuk azt, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt Izrael részéről.
Kétségtelenül ez nem egy átgondolt döntés volt. Azt igazából nem lehet tudni, robbanásokat láttunk ugye a libanoni határ környékén, meg ahogy elérték, de hogy végül is ott mi lehet a cél, vagy ott mi lesz be, mert ugye Beirutot meg külön több hullámba megküldték rakétákkal, nem tudom pontosan, ott mi az elképzelés vajon?
Két dolgot próbál Izrael elérni a libanoni fronton. A szárazföldi akciónak jelenleg az a célja, hogy felszámolja a határ mentén közvetlen, Izraelre közvetlen veszélyt jelentő alagút rendszert, amit ugyancsak a Hezbollah Hamashoz hasonlóan épített, azért, hogy megpróbálják, nem olyan mértékben mondjuk, mint a Hamas, de azért Izrael, ugye láttuk azt, hogy ez az alagút rendszer mire képes, és milyen, hát egy ilyen alagútrendszeren keresztül végrehajtani, és ugye a Hezbollah egy sokkal erősebb, sokkal nagyobb hadsereg, vagy legalábbis az volt a háború hajnalán, és hogy ezt a közvetlen fenyegetést Izrael felszámolja, ezért a közvetlen határmentét próbálja tulajdonképpen átfésülni, és ezeket az alagutakat, az ottani fegyverraktárakat, az ottani logisztikai központokat megsemmisíteni, de ez egy viszonylag szűk dolog, tehát itt nem kell többre gondolni, mint a határmenti sávtól néhány kilométer, egy-két kilométer, nem egy tényleg sáv. Libanonban pedig Beirutban pedig ugye van ez a Dahiya nevű város negyed, ami tulajdonképpen a Hezbollahnak a központja. Itt végezték ki lényegében a teljes vezetést, Nasser al-Ahot is, és hát továbbra is az ott lévő logisztikai központokat és az ott lévő kommunikációs központokat támadja Izrael.
Ugye sejtjük, hogy akár a Hamas, akár a Hezbollah esetében teljes felszámolásról nem lehet szó, hisz ugye már nem is lehet nagyon szétszálazni, gondolom, hogy ki mondjuk, aki nappal dolgozik, éjszaka lehet terrorista, tehát ott azért nem egyértelmű, egyenruhás reguláris hadseregekről van szó, de hogy elképzelhető egy olyan, hogy olyan mértékben meggyengíteni, vagy visszaszorítani, hogy azért legalább pár évig, vagy már akár egy évtizedig is ne jelentsenek veszélyt így Izraelre.
Azt gondolom, hogy erre a válasz egyértelműen ma az, hogy igen. Talán egy évvel ezelőtt pessimistább lettem volna ezzel kapcsolatban, és más választottam volna, de hát látjuk azt, hogy ez működik jelenleg, tehát a Hamas is nagyon, a Hamas igaz nagyon az, amit mondtál, hogy nehéz megmondani pontosan, hogy ki a Hamas terrorista. A Hezbollahnál azért ez kicsit egyszerű, tehát azért ott ebből a szempontból inkább reguláris hadseregről van szó, és ott ugye fő munkaidőben katonák, ugye ezt lehet mondani, illetve a vezetőket jobban, parancsnokokat jobban lehet ismerni. Tehát két dolgot lehet elérni, az egyik az, hogy a vezetést teljesen szétzilálni tulajdonképpen, illetve azzal, hogy a teljes vezetést, ugye, és most már nem csak a legfelső vezetésről, hanem sok-sok réteg alsóbb szintekről is szó van, ahogy ezeket Izrael ilyen mennyiségben sikerül likvidálnia, ezeket nem olyan egyszerű pótolni, tehát van egy bizonyos mennyiség, ami felett már nincs meg a kellő szaktudás, tehát a hadtudás, a szervezési készség, az információ egyáltalán mihol van, és plusz hát ugye morálisan is ez egy borzasztó teher számukra az, hogy látják azt, hogy bárkit kineveznek, azt két nap múlva kivégzik.
És ezt eléggé következetesen csinálja. Látszik, hogy tudatos ugye nyilván ez a tevékenység.
Így igaz. Hát ez az egyik útja annak, hogy lényegében felülről el lehet érni azt, hogy a szervezet annyira megszűnjen szervezetként létezni, hogy szétessen. Most mindkét, de természetesen a gerilla harcokat, nem lehet gerilla háborút, gerilla hadsereget nem lehet felszámolni. Ezt ugye tudjuk a világtörténelem során, bárhol nézzük. Amit el lehet érni mind a két helyen, hogy a kellően meggyengíti a vezetést, tényleg széthullik a szervezettsége az egésznek, plusz ugye a harci képességét is nagyon-nagyon meggyengíteni azzal, hogy felszámolni a fegyvereket, a rakétákat, ezeknek a gyártását, az utánpótlási láncokat, akkor el lehet esetleg érni azt, és Izraelnek erre van szüksége mind a két fronton, hogy valaki a helyére valamilyen vezetés a helyére lépjen ennek. Tehát, hogy ebben a vákumban valaki be tudjon lépni. Libanonban itt egyértelműen a libanoni államról van szó, ugye a libanoni állami hadsereg, amit sosem harcolt Izraellel. Ők tulajdonképpen nagyon-nagyon rosszban vannak a Hezbollah-hal, hiszen Hezbollah csak úgy rájuk települt. És igazából ezt pedig nem mondhatják ki, de ők tulajdonképpen borzasztóan örülnek annak, hogy az Izrael meg sikerülne megszabadítani őket a Hezbollah-tól. Tehát ott lehet arról szó, hogy végre Libanon, mint egy államnak sikerüljön újra visszaszerezni az irányítást az országok felett. Uh-huh. A Hamasnál pedig hát ez a millió dolláros kérdés, tehát hogy ki. És ez az, amin a nyugati államok, Amerika, illetve hát Egyiptom és Katar vezetésével a közel-keleti államok próbálnak valamilyen megoldást találni arra, hogy esetleg valamilyen nemzetközi részvétellel egy több országból létrejött valamilyen arab központtal, akik esélyen át, valahogy ezt amíg föl nem nő ott egy új nemzetik, egy új vezetés, amik valahogy átvenni az irányítást.
A méltatlanul nem beszélünk még a huszikról, akik ott szintén a helyi, hát hogy is mondjam, helyi terort színesítik. Ugye ők hogy kapcsolódnak ez az egész konfliktushoz?
Igen, hát tulajdonképpen a öbölmenti államok elleni proxy hadserege Iránnak, tehát éppen úgy, mint ahogy a Hezbollah, azok is Iránnak egy proxy hadserege. Ők Szaúd-Arábiával harcolnak rendszeresen, ugye ott folyamatosak voltak az összecsapások, Szaúd-Arábia a legerősebb szunita ország szemben a síita Iránnal, és hát tulajdonképpen ellenük jött létre, és hát Jemenben hozták ezt létre, sikerült a jemeni államot és a jemeni hadsereget teljesen tulajdonképpen eltávolítani az országnak, Jemennek erről a területéről, és ott átvenni a hatalmat, pontosan ahogy Hezbollah tette ezt Libanonba, és hát most elkezdtek a október 7-i terrortámadás után, ők is nyilván Iránnak a parancsára, ők is beléptek a háborúba, hogy egy újabb frontot, újabb nehézséget nyissanak Izraellel szemben, de hát igazából ők azért olyan nagyon komoly problémát nem jelentenek Izraelbe, de közel 2000 kilométeres távolságra vannak, nyilvánvalóan semmiféle szárazföldi hadművelettel ők nem szólhatnak be. Ők tudnak rakétákat küldeni, illetve ami a legnagyobb erejük az, hogy a Vörös tengeren lévő viszonyatos nagy hajóforgalmat, ugye, ami az egyik hajóforgalom szempontjából az egyik legfontosabb ütőre a nemzetközi szállításnak. Itt tulajdonképpen folyamatosan támadják az amerikai, az angol, illetve az izraeli hajókat, és hát ez egy elég nagy érvágás a szállítmányozásnak.
Ugye Jordániában ugye huszikat, a Hezbollahot, ugye Libanon. Iránnak van valamilyen, hogy is mondjam, lehetőség arra, hogy más országban ugye magán vagy proxy hadseregeket létesít, vagy ezek azért megegyezéses alapon jönnek létre, befogadják őket, vagy legalábbis hogy lehetséges ez, hogy gyakorlatilag független államok, más független államok területén ilyen hadseregeket építget. Főleg úgy, hogy a síták szuríták egymás, aztán még nem is arra se figyel, hogy legalább egyezzen ez a dolog.
Igen, hát ez az elmúlt évtizedek, ugye 79-ben mióta átvette az Ayatollah vezetése az irán irányítását, az ottani iszlám forradalom óta, azóta ez teljesen tudatosan építi ezt, hogy ugye most Izraeltől eltekintve is, ugye szeretnék, hogyha a síta világ lenne az arab, illetve a muzulmán, bocsánat, nem arab, a muzulmán világnak a vezető mozgalma, vezető vallása. Itt egy nagyon-nagyon, ezt Európában talán kevésbé értik, de ez egy hihetetlen ellentét két csoport között, a két vallási irányzat között, és hát Irán ezért próbál mindenhol felépíteni saját hadseregeket, gócpontokat. Ezeket ilyen nagyon-nagyon-nagyon lassan elkezd toborozni tulajdonképpen egy hadsereget, akit aztán elkezdődőben kiképezni, a vezetőiket, azokat mint Iránban képzik ki, nem csak katonailag, hanem vallásilag és politikailag is, és hát mint ahogy egy pók építi a hálóját, tulajdonképpen ezt, amit Irán próbál.
Igen, ahogy látom, ugye gyakorlatilag egy dologba értenek egyet, hogy Izrael államot el akarják törölni a föld felszínéről, és hogy azért akarják Izraelt eltörölni, hogy végre megölhessék egymást. Nyugodtan.
Igen, ez valami, igen.
Úgy zavarja őket, hogy közbeékelődik ott Izrael, amikor ők igazából egymást szeretnék kinyírni. Valahogy
igen,
ez a hangulat.
Igen, nem csak Izraelről van szó, ugye, itt ugye, amikor Izraelt nézik, akkor ugye számukra két dolgot látnak Izraelben. Egyrészt a nyugat jelenlétét, Amerika jelenlétét, tehát a nyugati demokráciák, a liberális demokráciának a fertőjét, ami beférkőzött a Közel-Keletre, tehát számukra nem is maga a zsidó vallással van a probléma, hanem sokkal inkább ezzel azzal, hogy megszűnik tulajdonképpen a muzulmán hegemónia. A másik dolog, amit Izraelben látnak, pedig az egy politikailag, ami lehet látni, hogy iszonyatosan jól működik, tehát az, hogy felhatnálják Izraelt arra, hogy a saját tetteiket igazolják, hogy elvakítsák a világot tulajdonképpen, és ott mindig ugye az agresszor Izrael legyen a központi ellenség, és meg lehet, hogy az ENSZ-nél ezt hát remekül lehet látni, hogy ez nagyon jól működik is.
És akkor ott vannak az ilyen furcsa képződmények, mint egy Szaúd-Arábia, ami egyrésztről ugye megvalósult iszlám állam, másrészt pedig egy Amerika barát és szövetséges ország. Szóval ott vannak azért furcsa képződmények.
Ez igaz, tehát hogy a szunnita államoknak egy jelentős része rájött arra, hogy hát élni kell az életet, hogy sokkal egyszerűbb úgy, hogyha a nemzetközi virágzó gazdasági kapcsolatokat lehet felépíteni az országban, és hát ezt lehet látni. Katarban, hogy jól működik, ezt lehet látni. Bahrainben, hogy jól működik, ezt lehet látni. Szaúd-Arábiában, hogy jól működik. És ők tulajdonképpen félretették a vallási, azt, hogy megpróbálják elfoglalni a világot, és megpróbálják az iszlámnak azt a részét feladni, hogy muszáj legyen mindenkit megtéríteni az iszlámba. Cserébe ezért a nyugat elnézi nekik azt, hogy viszont az országon belül megsértenek minden olyan emberi jogi dolgokat, női jogi dolgokat, amiket a nyugati világban ugye elképzelhetetlen lenne. Tehát mondjuk, és a világ azt mondja, hogy oké, azért mert ti nem vagytok olyan szélsőségesek a határaitokon, és együttműködtök velünk az iszlám szélsőségei ellen, ezért cserébe elnézzük nektek azt, hogy az országot a határain belül mit csináltok.
És például egy ilyen helyzetben ugye nem vesznek részt a szunita vagy síta országok oldalán a konfliktusban, legalábbis nem kezdek rakétákat lőni Izraelre.
Nem szunt részt vesznek egyébként a síta országok ellen.
Igen.
Hát mind az áprilisban volt, mind a tegnap történtek közben. Ők azért ezek az országok a saját radarrendszereikkel, a saját repülőikkel segítenek.
Nyilván ez eszkaláció elkezdődött, nem is arról van szó, de ennek elszabadulása még azért talán megelőzhető. Mi a, tehát meddig megy a libanoni front, tehát ott meddig mennek befele, illetve mi fog most történni valószínűleg Iránnal?
Igen, tehát a libanoni fronton a cél az, hogy sikerüljön nagyjából térre kényszeríteni a Hezbollahot, abból a szempontból, hogy lehessen tudni azt, hogy a következő évtizedekre az Izraelnek, és nem tudom erre évtizedekre nézni, de mondjuk akkor 10 évben biztosan ne legyen problémája ezzel Izraelnek, és megnyitni a lehetőséget arra, hogy ahogy mondtam korábban, hogy Libanonnak, az államnak sikerüljön visszaszerezni. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz egy hosszú dolog, tehát én nem gondolom azt, hogy itt egy hosszú háborúról lenne szó. Most már nincs abban a helyzetben a Hezbollah, hogy erre képes legyen, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem több, mint hetekről lehet szó. Hát az Iránnal való közvetlen háborúval kapcsolatban pedig hát sem Izrael, sem Irán nem érdekelt abban, hogy tovább eszkalálja a dolgot, ugyanakkor Izrael nem hagyhat nyilvánvalóan egy kiállam, sem hagyhat szó nélkül egy ilyen támadást, és ez sajnos eszkalálódhat magától is. A nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kérdés az az, amiről mindenki beszél most Izraelben, hogy ki akarja használni Izrael azt a lehetőséget, ami most nyitott, hogy most a világ elfogad meg ilyet, hogy megpróbálja megtámadni és megsemmisíteni az iráni atomprogramot. Igazából ez a nagyon nagy kérdés.
Az hol tart körülbelül? Ugye tudjuk, hogy nagyjából az nincs még bombája, nukleáris fegyvere Iránnak, de hát mindig ott a peremen táncolnak, tehát azért nagyon-nagyon dolgoznak ezen. Nem
igen,
lehet tudni.
Tehát az atombombának két, ahhoz, hogy atombombát tudjon gyártani egy ország, ahhoz két dolognak kell létrejönnie. Egyrészt megfelelő mennyiségű és megfelelő szintre finomított uránium, ez nagyjából megvan. Iránnak, tehát ha nincs is meg, de annyira közel állnak hozzá, hogy ez tulajdonképpen ezt a kis, azért álltak le, mert már tudják, hogy olyan szinten vannak, hogy ez már nem probléma, tehát ez egy pár hét hónap alatt bezárható dolog. A másik dolog, és itt az, ahol még nincs meg a megfelelő technológiájuk ehhez, hogy olyan hordozó rakétákat létrehozni, amelyik ilyen bombákat el tud juttatni, és ott megfelelően felrobbantani a célnél. Itt az, ahol a technológia így nincs meg, és itt az, ahol próbálnak együttműködni, hát leginkább Észak-Koreával.
Ugye a Varsói szerződés és a NATO esetében nagyjából lehetett tudni, hogy ugye ha ti ide lövitek a nukleáris fegyvereket, nekünk lesz időnk meg odalőni, és az egy totál pusztítás lesz. Ezt viszonylag könnyedén felfogták a felek. Nem tudom, hogy egy Hamas vagy egy Hezbollah-szerű szerveződésnél mennyire írja felül a fanatizmus ezt a problémát, hogy vissza is lőnek azzal, hisz Izraelnek ugye közismert, hogy létezik nukleáris fegyvere. Én a leginkább ezekben az esetekben gondolom azt, hogy bevetésre kerülhetnének ilyenek, ha lennének. Úgyhogy a megelőzés az logikus, tehát az atomprogramnak a felszámolása.
Igen, ez logikus, valószínűleg nagyon sokat segítene, viszont ugye ennek az ára is nagyon nagy. Tehát pont ma reggel beszélgettem erről két-három katonai szakemberrel, akikkel ugye abban arról beszélgettünk, hogy amennyiben, ha Izrael tudná azt, hogy valóban képes megsemmisíteni, és itt nyilvánvaló amerikai segítségre is szükség van, képes megsemmisíteni ezt, akkor esetleg érdemes lenne felvállalni azt, hogy ez valószínűleg utána akár több héten át tartó folyamatos rakétázás, ami tegnap éjjel volt, az ugye több héten át tarthatna, de biztos napokon keresztül, és hogy ezt fel akarja vállalni Izrael. Ez itt tulajdonképpen a nagy kérdés.
Azt lehet tudni, hogy Irán hogyan rakétákkal? Tehát mondjuk ez a 200 kilót rakétához képest ezres, tízezres, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésre?
Ilyen típusú balisztikus rakéták azért valószínűleg nem tízezres nagyságrendben, de hát ilyen ezres nagyságrendben valószínűleg van kapacitásuk. Amit úgyhogy azt számoltunk, hogy mondjuk tegnap 200-at lőttek ki, akkor ugye hát nem kell ezt a szintet tartaniuk, úgyhogy bőven elég az, hogyha kilőnek, pár óránként kilőnek 10 rakétát, ez ugye meg tudja bénítani az izraeli életet hetekre.
Ugye Izrael már csinált olyat, és most nem tudom, hogy hirtelen felhívni pontosan hol, hogy tehát ugyanez volt, tehát bizonyos a nukleáris kutatóintézet finomító, stb. Berepült, bebombáztak, kirepült, vége volt, nem történt további tettek, nem kerültek sorra. Ez most akkor nem ilyen egyszerű, ha jól értem.
Igen, ez korábban két helyen történt meg, az ismertebb, az iraki igen. helyzet volt, ahol ugye sikerült is felszámolni lényegében az akkori iraki atomprogramot, illetve néhány évvel ezelőtt Szíriában volt egy hasonló helyzet. A probléma az, hogy az Iránnál két probléma van, egyrészt sokkal messzebb van Izraeltől, tehát ugye ez egy ilyen 1800-2000 kilométeres távolság, ami azt jelenti, hogy egy ilyen támadásban több tíz repülőnek kell részt vennie, ami hihetetlen logisztika, levegőben való tankolások, levegőben lévő irányító központok, logisztikai központok kellenek, hogy legyenek, és Iránnak ugye azért van egy elég jó orosz légvédelme, sokkal jobb, mint az korábban említett országoknak. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy Irán nagyon tudatosan készült erre, és ezek az atomközpontok, ezek nagyon-nagyon milyen sziklákba ágyazva vannak, és nagyon-nagyon speciális ilyen úgynevezett bunkerrobbantó bombákra van szükség, és még az sem biztos, hogy megfelelők át tud tenni.
Van még 2 percünk, hogy Székely Róberttel az izraelinfo.com munkatársával beszélgessünk, úgyhogy akkor próbáljuk meg, hogy nagyjából most, hogy felvázolni, hogy mi fog következni a elkövetkező pár napban.
Én azt gondolom, hogy a libanoni fronton ott szép lassan, tehát a következő 1-2 napban még esetleg erősödni fognak a dolgok, ahogy Izrael a szárazföldön is működik, de azért én azt gondolom, hogy szép lassan le fog csendesedni a dolog, és hát a iráni fronton pedig tényleg semmit nem lehet tudni. Én azt gondolom, és azt remélem, és a legtöbben azt gondolják, hogy Izrael létre fog, hogy egy olyan támadást fog végrehajtani, ami nem egy ilyen egyenes légi csapás, hanem vagy valamilyen cyber, vagy egy ilyen helyi dolog, amire Irán szemben hunyhat, és akkor véget ér ez az oda-vissza.
Hát igen, az minden esetre, hogy ott azért az örök béke kialakulása mikorra tehető majd, azt nem tudom. Én arra emlékszem, hogy amikor meg az eszemet kezdtem tudni, már létezett a konfliktus, és valószínűleg úgy fogom halálos ágyamon lehajtani fejemet, hogy még nem rendeződött a közel-keleti konfliktus. Ezzel együtt fogunk élni, és nagyon szépen köszönöm Székely Róbertnek, hogy rendelkezésünkre állt. Hát vigyázz magadra, annyit tudok
nekünk javasolni. Nagyon szépen köszönöm, szervusznak, és mindenkinek.
Önöknek is minden jót kívánunk. A lényeg az, hogy ne felejtsék el, a túlélési gyakorlat zajlik. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az adományokat, amik érkeztek eddig, 100 millió, 103 millió környékén. Nem állunk meg, folytatjuk, és ne felejtsék el, hogy csak önökre számíthatunk. Mi, önök pedig hát ránk mindig számíthatnak majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velem.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.